senkihez, s aztán elült napestig egy helyben, anélkül, hogy valamivel foglalkozott volna. Nem lehetett kitudni, mi baja van. Ha kérdezte valaki, miért oly szomorú, azt felelte, a keleti pest is utóhatása ez. Végre Tímea orvoshoz folyamodott. Az orvosi tanácskozmány eredménye az volt, hogy Mihálynak el kell menni valahová tengeri fürdőkre, hogy a hullám adja neki vissza, amit a szárazföld elvett tőle. Ez orvosi tanácsra azt mondta Mihály, nem szeretek embereket látni. Ekkor azt tanácsolták neki, hogy válasszon valami olyan hideg fürdőt, ahol már vége az idénynek, a vendégek eloszlottak. Tátrafüredet, Előpatakot vagy Balatonfüredet, ott elég magányt fog találni. Fő dolog a hideg hab. Arra eszébe jutott, hogy hiszen van neki egy kis nyári kastélya a Balaton melletti völgyek egyikében. Ezt akkor szerezte, mikor évek előtt kibérlette a balatoni halászatot, de alig volt benne kétszer-háromszor azóta. Most hát azt mondá, hogy majd ott fogja tölteni a késő őszt. Orvosai helyeselték a választást. A Balaton Veszprém-Zalai partja valóságos tempevidéke, egy 14 mérföldnyi szakadatlan kertláncolat, egymást érő boldog falvakkal, elszórt úri lakházakkal, a méltóság teljes tó, maga egy barátságos tenger kisszerű zivatarával, de nagyszerű andalgásával. Levegője olaszországi, népe szívélyes, forrásai gyógyerejűek. Ott legjobb lesz a búskomor szenvedőnek az őszi hónapokat eltölteni. Ilyenkor már nehány köhögős professzoron és gyomorhurutos plébánoson kívül úgy sincs füreden más vendég, aki a sötét kedélyű ember magányvágyát megháborítsa. Helyettük ott van a dicső természet. A Balaton mellett ősztáján második tavasz van. Tehát elküldték Mihályt a Balatonhoz. Ha nem egyet nem tudtak az orvosok, ennek elfeledtek utána járni. Azt, hogy a nyár végén az egész Balaton környékét elverte a jég. És aztán az ilyen jégverte vidéknél nincs melankólikusabb látvány. A szőlők, miket máskor szürettáján a szőlőszedők vidám zaja vesz föl, magukra vannak hagyva. Az újhajtású indák összegubancolódva tüskés, rőt folyondárokkal, míg bűzterjesztő bozótot képeznek a bezárt kolnák körül. A gyümölcsfák másodlombja rézzöld vagy rozsdavörös, búcsúzik a jövő kikelettől. A szántóföldeken a lepaskolt kalászok helyét felverte az irthatlan burján, minden tövis, lapu, bojtorján, iszalag oda telepedett az aranykalász helyébe, és senki nem jön azt onnan lekaszálni. Csendes és szomorú minden. A szekérutakat belepte a porcsfű, nem jár azokon senki. Ilyen időben jött kastélyába, a Balaton mellett Mihály. Az a kastély egy régi épület volt. Valami előkelő uraság építette saját gyönyörűségére, akinek megtetszett a szép kilátás, s pénze is volt elég, hogy tetszését kielégítse. Kis emeletre volt véve az épület tömör falakkal, a Balatonra néző verandával, nagy fügefákkal és török szederfákkal lépcsőzete alatt, és erősen körülrakva szent szobrokkal. Az első építtető örökösei később Potomáron adtak túl a magányos kastélyon, melynek csak arra nézve van értéke, akit történetesen annyira megbolondul, hogy oda megy lakni. Negyed órányi távolban nincs hozzá közel emberi lak. És amik közel vannak is hozzá, azok is lakatlanok. A kolnák, a pinceházak az idén fel sem fognak nyílni, mert szüret nem lesz. S a balatonfüredi nagy épületekben már csukva vannak mind a redőnyök. Az utolsó vendég is elköltözött. Ez idő szerint még gőzhajó sincs ott. A savanyú vízforrás oszlopcsarnoka látogatatlanul áll, s a sétányon platánlevelek zörögnek a végighaladó lába alatt. Senki sem söpri már azokat el onnan. Se ember, se gólya nincs már a vidéken, csak a méltóságos balatonmormok titokteljes szavakat, mikor felháborodik. És azt sem tudja senki, hogy miért. S a Balaton közepén ott áll egy kopár hegy, és azon egy kéttornyú kolostor, amelyben 7 szerzetes lakik, felül és alant fejedelmi csontok kriptája. Erre a helyre jött meggyógyulni Tímár. Mihály a Balaton melletti lakba csak egy férfi cselédet vitt magával. Néhány nap múlva azt is hazaküldte, azon ürügy alatt, hogy elég neki szolgálattételre a házra felügyelő Vincellér. Az pedig vénember volt, és hozzá még süket is. Valami kevés emberi nesz még maradt a közeli fürdővidékén. Az ottani egyetlen nagy bérház tulajdonosa ott lakott családos túl, azon kívül néhány uradalmi hivatalnoknak volt ott állandó lakhelye, s a kápolnában minden reggel beharangoztak a misére. Egy este aztán a bérház tulajdonosa leánya névnapján nagy dáridót csapott. Sütöttek, főztek. A zsírláng kicsapott a kéményen, a bérház kigyulladt. Fürdőház, uradalmi tisztilak, kápolna, minden leégett. Úgy is maradt aztán egész tavaszig. A füstös romok közül minden ember elköltözött. Most azután nem hallatszott a völgyi lak körül emberhang sem, harangszó sem, csak a roppant tó titokteljes mormogása. Tímár naphosszant elült e tó partján, hallgatva annak rejtelmes beszédét. Néha a legcsöndesebb időben elkezd az zajlani. Színe smaragdzöldre változik, egész a végtelen messzeségig olyankor, s a méla zöld hullámszín fölött egyetlen vitorla nem jár. Semmi hajó, komp, deregje, mintha ő volna a holt tenger. Csodálatos kettős ereje van Etónak, a testet megedzi, s a lelket elkomorítja. A mell felszabadul, az étvágy kegyetlenül követelő lesz, hanem amellett valami méla, bánatos érzés lepi meg a kedélyt, mely a rege világba andalít vissza. A festői hegycsoportok a tópartján még koronázva vannak a közelmúlt hőskor várromjaival. Szigliget, Csobánc várkertjeiben még zöldül a zsája és levendula, miket az elmúlt családok asszonyai ültettek oda, de a falak évről évre roskadoznak. Egy-egy torony meredek fala dacol még csodamódon az ivatarral. És amit élők laknak, az is a múlandósághoz közelít. Maga a Tihanyi hegyoldal folyton omladozik keleti oldalán. Vénemberek még arra emlékeznek, hogy a kolostort társzekerekkel lehetett körülkerülni. Később már csak gyalogút járt el fala mellett. Ma már éppen a meredély szélén áll, s a görgetek kő egyre hull alá Endre király tömör épülete alul. A hegytetőn fenn két tengerszem volt, már az is elenyészett. Az út mellett puszta templom düledez. A falu helyén legelő van, s a nagy tó a belehulló kövekért özönvíz előtti csigakövületekkel fizet. Kecskeköröm alakú kagylókat hányt ki a partjaira, és minden, ami benne lakik, oly idegen, oly különböző más vizek lakóitól, mintha ez a tó csak ugyan egy elmaradt leánya volna az egykor itt úrkodott tengernek, s még most is tartogatná emlékeit messzi távozott anyja a tenger után. Halai, csigái, kígyói, még rákjai közt is uralkodó szín a fehér. Azok más vízben nem laknak, iszapja kristálytűkkel van tele, miknek érintése éget és gyógyít. Spongyája hólyagot húz a bőrön, s egész vize édes és iható. Sok embert ismerek, aki valósággal szerelmes a Balatonba. Tímár is az volt. Óra hosszant elúszkált a csendesen ringató hullámban, s fél napon át járta alás fel a partjait, s este későn alig tudott megválni tőle. Nem kereste mulatságát se vadászatban, se halászatban. Egyszer magával vitte a fegyverét, s ott felejtette valami fára felakasztva, másszor meg a horogjára akadt fogas, elvitte a horgot pálcástól együtt. Nem volt figyelmes a közel lévő tárgyak iránt. Lelke és szemei a messzeséget járták. A hosszú ősz is vége felé járt már. A víz nagyon áthűlt a hosszú éjszakákon. A fürdést rövidebbre kellett szabni. Hanem a hosszú éjszakáknak is megvoltak a saját méla gyönyöreik. A csillagos ég, a hulló csillagok, a hold. Tímár egy hatalmas refraktort hozatott magának, és éjféleken túl elnézegette az ég csodáit, a bolygókat, mik holdakat, gyűrűket hordanak maguk körül, miken látható fehér foltokat támaszt a tél, miket vörös fénybe borít a nyár, és azután azt a nagy égi talányt, a változatlan holdat, mely a távcsövön át, mint egy fénylő lávadarab tűnik elő, szétsugárzó hegygerinceivel, mély körszikláival, fényes mezőivel és sötét árnyaival. Egy egész világ, amelyen semmi sincs. Csak azoknak a lelkei, akik erőszakkal eldobták maguktól a testet, hogy ne legyen rajtuk semmi. Azok vannak odaküldve a semmibe. Ott nem bántja őket semmi, nem éreznek semmit, nem tehetnek semmit, nem fáj nekik, nem gyönyör nekik semmi, nincs nyereség, nincs veszteség, semmi. Ott nincs hang, nincs lég, nincs víz, nincs szél, nincs vihar, nincs virág, nincs élő állat, nincs harc, nincs csók, nincs szívverés, nincs születés, nincs halál, csak a semmi az, aki van, és tán az emlékezet. Az rettenetesebb volna a pokolnál. Ott élni a holdban, mint testelen lélek a semmi világában, s emlékezni a földre, ahol van zöld fű és piros vér, villámcsattogás és csókcsattanás, van élet, van halál. Mit mondott Noémi? És Mihálynak valami untalan assúgá, hogy neki mégis oda kell menni a semmi világának lakói közé. Ebből az ő szerencsétlen életéből nincs más kijárás. Maga szerezte magának azt. Két egymásnak ellenmondó életet. Két nőt, akik közül egyiket sem tudja elhagyni, egyiktől sem tudja magát elszakítani. Ilyenkor, mikor mind a kettőtől egyformán távol van, mikor egészen egyedül van, érzi csak az egész rettenetes nagyságában balhelyzete súlyát. Hisz ő Tímeát imádja, és Noémi egész lelke. Azzal együtt szenved, ezzel együtt örül. Az egy valódi szent, ez egy valódi nő. Vissza-vissza gondolt elmúlt életére. Hol hibázta azt el? Mikor Tímea kincseit megtartotta magának? Vagy mikor nőül vette Tímeát? Vagy mikor kétségbe esetten elhagyta őt, s így szétzúzott kedéllyel talált Noémire, és ott lelt boldogságot? Az első vád nem terhelé. Tímea úrnője már az egész vagyonnak, mit Tímár a Duna fenekéről mentett meg. Vissza van az neki adva. A második vádnak is van mentsége. Ő szerelemből vette el Tímeát, s Tímea önként ment hozzá, forró készszorítással fogadta el ajánlatát. Mint férfi, ki egy nőt megérdemel, úgy lépett eléje Mihály. Azt nem tudhatta, hogy Tímea mást szeret. Azt nem tudhatta, hogy annyira szeret, hogy a szerelmet megismerni sem akarja. Hanem a harmadik vád alul nem talált menekülést. Mikor megtudtad, hogy nem szeret a nő, mert egy harmadik alak áll kettőtök szíve között, nem kellett volna gyáván elfutnod, hanem oda kellett volna menned ahhoz a harmadik emberhez, és azt mondanod neki, barátom, ifjúkori bajtársam, kettőnk közül egyikünknek ezen a világon nincs helye. Szeretlek, ölellek, hanem már most gyerünk ki egy szép csendes szigetre, s ott lövöldözünk egymásra addig, amíg egyikünk halva nem marad. Ez lett volna a dolgod. Majd akkor a nő megismerte volna benned a férfit. Azt a másikat azt tette eszményképpé a nő előtt, hogy bátor, férfias alaknak tűnik fel. Miért nem mutattad meg, hogy te is az vagy? Egy éles karda kezedben jobban megnyerte volna őt számodra, mint minden aranyad és gyémántod. A nő szerelmét nem szokás koldulni, hanem meghódítani. És aztán lettél volna rajta, hogy kiérdemeld, kivívd, ha kell, kierőszakold ezt a szerelmet. Tudtál volna zsarnok lenni, lettél volna szultánja a nőnek, kit rabul megvettél, verted volna végig korbáccsal, míg meg nem szelidül, most mégis ura volnál, bírnád, tiéd volna. Így pedig áldozatoddá tetted, és mindennapi kísérteted led belőle, ki a sírból jár fel élő arccal, hogy tégedet vádoljon. És te nem tudsz tőle megválni. Csak volna hát annyi bátorságod, hogy most eléje lépj, s azt mondd neki, Tímea, én önnek rossz angyala vagyok, oldjuk fel Frigyünket. De te félsz valamitől. Attól, hogy Tímea így fog felelni. Én nem válok el öntől, én nem szenvedek, én megesküdtem, hogy önhöz hű maradok, én vissza nem esküszöm. Az őszi éjszakák egyre hosszabbak, a napok rövidebbek kezdtek lenni, s a rövidülő napokkal a tó is lassanként áthűlt. hanem Tímárnak még annál inkább tetszett a fürdés. Aki úszik, az nem fázik. Teste egészen visszanyerte elébbi edzett ruganyosságát, betegségének minden nyoma elmúlt már, idegei, izmai acillá lettek. És ekkor volt legbetegebb. Mert a lépkóros, szplínes embernek a hipohondriája még kigyógyítható. Ha a testi baj szűnik, a lélek sem szenved többé. De mikor az épp, edzett férfi lelkét lepi meg a búskomorság, az már halálos baj. A hipohondria betege meleg kabátot húz, fejétől sarkáig betakarja magát, ablakait beragasztja a szél ellen, ételét latszámra veszi, orvosi tanács szerint válogatja, nyűgösködik az orvosok nyakán, s titokban kuruzslószereket használ, és orvosi könyveket olvas. Hévmérő után fűti szobáját, s érverését órája szerint számítgatja. Fél a haláltól. A melankólia betege pedig széttárja keblét a viharnak, s födetlen fővel megy vele szemközt, kitárt ablaknál alszik, s nem keresi az élet hosszabbítását. Az őszi éjszakák folyvást derültek voltak, ilyenkor olyan gazdag az ég csillagokban. Tímár egész éjeken át ott ült szobája nyitott ablakánál, a távcsővel sorra járta a végtelen űr fénylő pontjait. Mihelyt a hold lement, azonnal távcsöve elé ült. A hold a gyűlölte már, mint ahogy tud az ember gyűlölni egy az unalomig megismert vidéket, aminek lassanként minden lakosával haragba jött már, mint ahogy tud gyűlölni egy képviselőjelölt, egy választókerületet, amelyben ezerféle ok miatt megbukott, s amiről tudja, hogy mégis ott kell neki lakni. Ez égvizsgálás alatt azon rendkívüli szerencsében részesült, hogy tanúja lehetett egy égi jelenetnek, ami a csillagászok évkönyveiben mint egyedülálló van följegyezve. Egyike a rendes időközökben visszatérő üstökösöknek jelent meg az égen. Tímár azt mondta magában, ez az én csillagom. Éppen olyan elszórt csillag, mint az én lelkem. Éppen oly céltalan járása kelése, mint az enyém. Éppen olyan látszat az egész létele, mint az enyém. Semmi valóság. És azután egész éjszakákon át kísérte a csodafény járását. Az üstökössel egyenlő irányban haladt a Jupiter a maga négy holdjával. Útjaiknak át kellett szelni egymást. Amint az üstökös a nagy bolygó közelébe jutott, egyszerre csak a fény sörénye elkezdett kétfelé válni. A Jupiter vonzereje gyakorolt rá hatást. A nagy csillag merészkedett az ő urától, a naptól elvitatni a lángcsillagot. A földlakók szeme láttára ment ez végbe. A következő éjjel már két felé volt válva az üstökös fényképéje, s két irány felé merett szét. Ekkor a Jupiternek legnagyobb s legtávolabb eső holdja közeledett gyorsan felé. Mi lesz az én csillagomból? Kérdezi Tímár. A harmadik éjjel az üstökös fejét képező fénymag homályosodni és szétterülni kezdett. A Jupiter holdja ekkor legközelebb állt hozzá. A negyedik éjjel két felé volt szakítva az üstökös, két külön fényfarkkal és világlófővel, s a két csillagrém éles szöget képző két külön parabolában kezdette el céltalan futását a végtelenben. Hát még az égben is megtörténhetik ez! Tímár kísérte a csodalátványt távcsövével, míg el nem veszett az, az áttörhetetlen űrben. Ez a látvány gyakorolt lelkére legmélyebb benyomást. Most már egészen készen volt a világgal. Százféle indoka van az öngyilkosságnak, azok között a legmakacsabb, a leggyőzhetetlenebb az, mely a hosszas világnézletből ered. Vigyázzatok arra, aki nem tudományos szakértelemből vizsgálja az eget, búvárkodja a természet titkait. Azelől tegyétek el éjszakánként az éles kést meg a pisztolyt, s kutassátok ki öltönye zugait, nem rejtegete bennük mérget. Igen. Tímár el volt rá számva, hogy megöli magát. Nem jön az a gondolat erős jellemeknél egyszerre,